A kérdés az, hogy a protestánsok lehetnek-e katolikusok? Vagy hogyha a protestánsok lehetnek katolikusok, milyen a katolikus protestáns? Hogyan néz ki, vagy mit vall a katolikus protestáns? Mi az ő vallása? Az előző felvételben, aminek a címe az, hogy Fehér éjszakák, beszélek erről a témáról, és hát azt adta a jóságos Isten, hogy kaptam egy rövid álmot is délután arról, hogy mi értelme van annak, hogy valaki protestánsnak nevezze magát, vagyis protestáns felekezethez tartozónak nevezze magát, hogyha ugyanazt csinálja, amit a katolikus. Egy ma született gyermeknek, egészen pontosan egy olyan gyermeknek, aki most növekedik bele a világba, egy protestáns vallási vezető hogyan magyarázza meg a különbséget a katolikus vallás és a protestáns vallás között? Vagy mit mond neki? Vagy jogos-e, hogyha a gyermek, aki most kezdi felfedezni a világot, a vallásos világot, ugye, mert megtudta, hogy van Isten, kívülről megtudta, hogy van Isten, korábban belülről tudta, de most már kívülről tudja, hogy van Isten, és tudja, hogy fontos az Isten, tudja, fontos az Istennel való kapcsolat. Mit gondolhat ő, vagy ha azt gondolja netán, hogy őt átverik, hogy az egész egy átverés, az jogos-e, hogyha azt gondolja, hogy a protestáns felekezetek létezése egyik legerőteljesebb átverés, jogos-e? Gondolhatja-e ő azt, egy mai gyermek, aki most születik, egészen pontosan most születik bele ebbe a világba, most nevelkedik bele ebbe a világba, gondolhatja-e azt, hogy a protestantizmus, egészen pontosan, hogy a protestáns vallások, keresztény vallások léte az egy átverés, egy csupán egy elméleti dolog. Mert hogyha megvizsgálja, hát többé-kevésbé ugyanaz. A szertartások ugyanazok, ugyanolyan templom van, ugyanolyan parókia, meg plébánia, meg minden, csak hát vannak némely formális különbségek, tehát szertartásbeli különbségek, de alapjában véve ugyanaz. Vagy ha a gyermek azt gondolja, egy mai gyermek, aki most nevelkedik bele ebbe a világba, ha meri azt gondolni, hogy a kettő ugyanaz, akkor vajon meddig tud ő kitartani ebben a hitében? Tehát meddig lesz ő erős, hogy kimondja, hogy emberek, én nem értem, amit csináltok, vagyis nem értem, amiben engemet bele akartok nevelni, hisz a kettő ugyanaz, tehát nincsen nagy különbség, lényegi különbség nincsen a kettő között. És jogosan felhozza azt, hogy a reformáció 500 éves évfordulóján egy hatalmas békülés történt a katolikus egyházzal, amelyet az Úr Jézus a Jelenések könyvében babiloni paráznának nevez. Tehát parázna, mint spirituális, mondjam azt, intézményesített spiritualitás összefekszik a világ összes vallásával, a pénzzel, a pénzhatalommal, a politikai hatalommal, mindennel összefekszik. És ezt, hogyha meglátja egy mai gyermek, azt mondja, hát most volt az 500 éves évforduló, egy hatalmas békülés történt, hatalmas kiegyezés történt, most már nem protestál senki, most már nem kell, most már minden rendben, tehát úgy jött ki az egész ünnepség, hogy most már minden rendben. A pápa is ünnepelt, a reformátusok, a protestánsok, mindenki ünnepelt. És dokumentálva van, hogy a legtöbb vallásnak a képviselője, feje oda ment a pápához, kezet csókolt neki, mint a legtöbb miniszter, előjáró, elnök, tehát mindenki kezet csókolt neki a babiloni paráznának, vagy nevezi Jézus. Vajon egy mai gyermek meddig tud kitartani abban a meggyőződésében, hogy át van verve, hisz itten nincsen semmiféle protestálás, mert hogy ha megnézi a dokumentációkat, ugye, amelyek arról tesznek tanúságot, hogy miért volt, miért volt protestálás és miért volt reformálás, reformáció, akkor hát megérti, hogy azért, mert a katolikus vallás, mint önkény uralkodó, mint a spirituális intézmény, amely az emberek lelkével üzérkedett, ugye, tehát teljesen elleneszegült Isten szavának, a proféták szavának, Jézus Krisztus szavának, az embereket mély sötétségben, babonaságban tartotta. Tehát megérti, hogy igen, hát értem, hogy Luther, meg Calvin, meg a társai, hát miért engedte meg nekik Isten, hogy protestáljanak, és nyilvánosan protestáljanak, és tegyék nyilvánvalóvá, hogy itt valami nagyon nem stimmel, és itt egy fertelmesség történik, az emberek lelkeivel való üzérkedés történik. És a mai gyermek a történelem dokumentációi szerint megértheti, hogy igen, van értelme a protestáns mozgalmaknak, felekezeteknek, mert ők észrevették és kijelentették, hogy fertelmesség történik a világban, az emberek Isten és Jézus Krisztus nevében, Szűz Mária nevében be vannak csapva, sötétségben vannak tartva, ki vannak zsákmányolva, bűnben vannak tartva, betegségben vannak tartva, meg ilyenek. A mai gyermek mekkora neki az esélye arra, hogy megőrizze ezt a meggyőződését, hogy átverés az egész, mindaddig megőrizze a meggyőződését, amíg Isten meg nem erősíti az ő hitét, az igazságba vetett hitét, az Úr Jézus szavába vetett hitét olyannyira, hogy tudjon ő is tisztességesen, szeretteljesen protestálni azáltal, hogy megvallja az ő hitét, bizonságot tesz arról, hogy amit az Úr Jézus mond, az nem az, ami történik a vallási intézmények keretein belül. Mekkora az esélye, hogy megőrizze az ő hitét, hogy ne veszítse el az ő hitét, hogy mekkora az esélye arra, hogy ne asszimilálódjon ő is, ne szokjon hozzá ahhoz a hazugsághoz, hogy hát a katolikus meg a protestáns az nagyjából ugyanaz, de mégsem ugyanaz, látszólag nem ugyanaz, de a lényegét illetően mégis ugyanaz. Az emberek templomban, a hívek templomban tartása, gyülekezetben tartása, szervezetben való tartása, az emberek elszakítása az újjászületés lehetőségétől, attól a lehetőségtől, amit Isten úgy fogalmaz, hogy nincsen szükségetek arra, hogy bárki is tanítson titeket, hisz az a kenet, amit kaptatok, amikor újjászületetek, amit ugye a katolikus vallás elrejt teljes mértékben, az a kenet, tehát a Szent Lélek titeket elvezet minden igazságra, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket az Úr Jézus mondott. A konklúzió nyilván a mai gyermek számára, vagy ha például egy létezinek úgymond ufók, földön kívüliek, ők is nagyjából ezt látnák, hogy te, mi a különbség a két ufó beszéget, mi a különbség a katolikus vallás és a protestáns felekezet között, te, látszólag van valami különbség, szertartás, egyik helyen vannak szobrok, másként nincsenek szobrok, de ugyanúgy mindkét helyen az emberek emberkövetésben vannak tartva, Istenről beszélnek, de Istent senki nem hallja, nem akarja hallani, nem akar tőle tanítva lenni, tehát látszólag van különbség, azonban a valóságban nincsen különbség a kettő között. Ezt mondaná két földön kívüli egymásnak, így beszélnek arról, ami történik itt a földön. És a kérdés még egyszer, mi értelme van annak, hogy valaki egy protestáns felekezet tagja, hogyha ugyanúgy van vezetve ő más emberek által, más emberek gondolkodnak helyette Istenről, más emberek mondják meg neki, hogy hogyan kell tisztelni Istent, a rendszerhez köti az ő hitét, és nem Istennek a lelkéhez. Tehát mi értelme valakit úgy nevezzünk, hogy protestáns keresztény? Van ennek még valami értelme a mai világban? És akkor a téma kapcsán nekem jöttek olyan fogalmak is, mint például, hogy elméletileg szeretünk, tehát úgy is lehetne mondani, hogy gyűlölködő szeretők, tehát akik szeretőknek nevezik magukat, de közben gyűlölködők. Tehát katolikus protestánsok, tehát elméletileg protestánsok, de gyakorlatilag katolikusok. Hát ugyanazzal a gyakorlattal vannak megkötözve. Elméletileg szeretünk, gyakorlatilag pedig gyűlölünk, úgymond nincsen szeretet, nincsen szeretés, szerel való etetés nem nincsen. Mert ugye a szeretet, ugye egész egyszerűen a magyar nyelv megmutatja, hogy miről is szól az, hogy a szeretet, tehát van valamiféle szer, ugye magyar nyelven van egy ilyen szó, amiből több más szót is képeztünk, szerető, meg szeretet, meg szeretetteljes, meg ilyenek, és két szóval áll a szeretet, és akkor a szer, hogyha valaki ismeri a Bibliát valamennyire, vagy Jézus tanítását, tudja, hogy az nem más, mint Istennek a lelke. Isten lelkéről pedig azt mondja az Úr Jézus, hogy az én beszédem lélek és élet. Ez azt jelenti, hogy a szeretet az, amikor az ő beszéde, az ő örökkévaló beszéde, amiről ő azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én szavaim sosem múlnak el, az ő örökkévaló beszéde igazsága, az etet, táplálja a lelkünket, szeretet, ugye? Tehát a mindennapi kenyér az ő beszéde, amit hogyha fogyasztunk, akkor él a mi lelkünk, egészséges a lelkünk, tehát akkor hogyan tudnánk mi szeretni egymást? Úgyhogy megismerjük az ő beszédét, ismerjük az igazságot, és avval a beszéddel, avval a szerrel etetjük egymást, tápláljuk egymást, ez nem kell semmilyen vallás, semmilyen felekezet, hanem úgy, ahogy itt régebb Romániában, amikor ugye a boltok üresek, az élelmiszer boltok üresek voltak többnyire, és volt bennünk egy olyan szeretet, hogy ha lelkünkkel nem is törődtünk, de a testünkkel törődtünk, ha a szomszédasszony megtudta, hogy hoztak csirkehúst a Kongóba, akkor az gyorsan értestette az ő szomszédasszonyát, édesanyámat, és mondta, hogy te, Erzsike, hoztak csirkehúst a Kongóba. Amúgy a Kongó az egyik legnagyobb élelmiszerbolt volt itten a kommunizmusban, és hát a neve is megmondja, hogy tulajdonképpen ez nem egy afrikai országra utal Kongó, hanem arra utalt, hogy üres volt. Volt benne halkonzerv és néha kenyér, tehát más nem igazán volt. De na, meg lehetett élni azon is végül is. Tehát a Kongóba hoztak csirkehúst, vagy hoztak cukrot, ez nem mindennapos dolog volt, és egymást értesítették erről a szomszédasszonyok, hogy te, hoztak élelmiszert a Kongóba, most már nem Kong annyira, lehet menni, és hát olyan volt, hogy ilyen 100 méteres sorok voltak, tehát hatalmas sorok voltak, hogyha megtudták, hogy van valami, hoztak valami cukrot, vagy valamit, akkor az emberek sorba álltak, még veszekedtek is egymással, és volt olyan, hogy a hatalmas sornak annyi értelme volt, hogy előtte fogyott el a cukor, és akkor sorba álltál órákon keresztül, az semmiért. Na, hát ilyen volt a kommunizmus. Na, de nem ez a lényeg, hanem az, így közben eszembe jut, hogy volt egy alkalommal egy rocker fiú, jött haza hajnalban valahonnét valami házi buliból, és úgy döntött, hogy sorba áll a Kongó előtt, egyedül, és akkor jött egy nénike, és meglátta, hogy ott van a fiú, sorba, és kérdezte a nénike, hogy lesz valami, hoznak valamit, és azt mondja, igen, igen, lesz cukor, vagy valamihez hasonló. A lényeg az, hogy nénike is beállt, és kezdtek sorakozni, és nagyon sokan sorba álltak, beálltak a sorba, aztán végül az a rocker fiú hazament, kiállt a sor elejéről, hazament, és lefeküdt, és a nénikék várták a cukrot, de nem jött a cukor. Ilyen a hamis hit, ugye a hamis megtévesztés, a hamis bizonságtétel, hogy úgy teszünk, mint a sorba állnánk, mert valami értékeset osztanak, de közben nem osztottak semmi értékeset, nem volt semmi, csak hát sorba álltunk, hogy higgyék azt, hogy valami fontos dolog fog történni. Ez nyilván megtörténik a vallásokban is, hogy sorba állnak, elmennek templomba, mert úgy néz ki, mintha osztanának valamit, de közben ott nincsen semmi, van egy ceremónia, van orgonaszó, szép nóták, meg dalok, meg minden, de valódi ige, valódi igazság, ami minket megelevenítene, olyan nincs. Na, ez zárójel bezárva, kicsit egy ilyen sötét poén, mert ez igaz sajnos, tehát igaz a mai spirituális irányzatokra, hogy nagyon sok helyen sorba állunk, és elhitetjük egymással, hogy osztanak valamit, valami értékeset, valami táplálót, de közben nincsen semmi. Nem osztanak semmit, csak látszólag elméletileg osztanak, gyakorlatilag nem osztanak semmit. Szóval, tehát régebb ez működött, hogy az egyik szomszédasszony gyorsan értesítette az ő szomszédasszonyát, hogy menj gyorsan, mert most hoztak, szerintem a disznóhús meg az ilyenek, ez nem is igazán volt, tehát volt valami csirke talán, vagy valami, tehát halkonzerv az volt. Cukor, meg olaj, meg tej, de az is elfogyott. És akkor futottak, és álltak sorba, és vásároltak. Én sorba álltam sokszor. Volt, amikor gyermekként beálltam a sor elejére. Volt olyan is, hogy a öregnénik megdorgáltak, hogy miért nem állok sorba, miért állok be a sor elejére. Voltak olyan nénik, akik látták, hogy gyermek vagyok, és intették, hogy gyere ide belém. Tehát így segíteni próbáltak nekem. Voltak gonosz nénik, mint a vasórubába, ugye, a mesében, akik megdolgáltak és rám kiabáltak, hogy miért nem állok sorba, és hát én nem tudom, hogy nem, de én elég durván szóltam egy alkalommal. Ennek is híre ment annak idején. Édesanyámnak égett az arcáról a bőr. Hát azt mondtam a néniknek, hogy maguknak az anyjuk pont-pont-pont, ja, maguknak van idejük sorba állni, de nekem van két kicsi testvérem otthon, és szükség van a tejre, tehát nekem nincs időm sorba állni, kell vigyem a tejet testvéreimnek. Volt ilyen. Na hát nem voltunk a legjobb testvérek, az biztos, amit megvallottam abban az írásban, hogy családi tragédia. De azonban hát volt ilyen, hogy azért úgy volt egy olyan bennem, hogy védelmeztem, és szedtem testvéreimet, védelmeztem volna. Na, a lényeg az, hogy ha testi módon az emberek így szerették egymást, mert volt szeretet, a kommunizmusban volt szeretet, nem csak elméletileg, hanem teljesen gyakorlatilag. Volt olyan, hogy elfogyott a cukor, vagy a liszt, akkor átmentünk a szomszédba, a szomszéd nénihez, hogy adjon egy pohár cukrot, egy pohár lisztet, vagy egy pohár tejet. Volt ilyen. Hozzánk is jöttek is, vagy pénzét is kölcsön, aztán hol megadták, hol nem, nem számít. Lényeg az, hogy volt szeretet emberek, tehát etettük egymást testi értelemben. És ahhoz, hogy szóljunk a szomszéd asszonynak, hogy hoztak bárányhúst, vagy valamilyen húst hoztak a Kongóba, mi Kongot, az ürességtől, ehhez nem kellett katolikusok legyünk, sem reformátusok, sem semmi, hanem egyszerűen emberi módon oda mentünk is, bekopogtunk, fussál gyorsan, mert van bárányhús, vagy van nem tudom én mi, ugye, van banán például, hát nagyon ritka volt, hogy ilyen mi banánról azt ismertük a biológia könyvből, a növénytanból, hogy van banán, de nem igazán volt itt a kommunizmusban, itten Kánaán nálunk felé. De az emberek szerették egymást testi értelemben. Tehát testileg, tehát etettük egymást, adtunk egymásnak. És a szeretet nem kell túl misztifikálni, nem kell jóga tanfolyam ehhez, nem kell semmilyen vallás, sem spirituális tanfolyam. Az emberek nagyon könnyen megérthetnék azt, hogy szeretni egymást, szeretetni egymást, az ugyanaz, mint ami történt a kommunizmusban, hogy tápláltuk egymást, tehát kölcsönadtunk egymásnak, segítettük egymást. Ugyanez kéne történjen, vagy történhetne lelki értelemben, hogy lelki táplálékot adunk egymásnak, ahogy mondja az Úr Jézus, aki issza az én véremet, és eszi az én testemet, nem hal meg soha, örökön él. Átalment a halálból az életre. És mint sokszor mondhattam, ez is ugye túl van misztifikálva, én ezt már nem haraggal mondom, hanem maximum szánalommal, meg fájdalommal mondom. Az eukarisztia, meg ezek a varázslásoknak semmi közük nincsen az élő Isten, egészen pontosan az élő Istennek nincsen semmi köze ezekhez a praktikákhoz. Ezek ilyen tényleg ilyen különböző ilyen varázs szemfényvesztő praktikák az emberekkel ejtették, hogy abban az ostyában van Istennek a teste, Jézusnak a teste pedig egész egyszerű, mert az egész Biblia erről szól, hogy mi a Jézus teste. Tehát Jézus megmutatta, hogy mi az ő teste, megmutatta, hogy ő a testét mire használta, megmutatta azt egészen konkrétan, hogy a testét ő mire használta. Inni az ő vérét azt jelenti, hogy inni az ő szavait, mint ahogy a gyermek az inas issza az ő mesterének, a kovács mesternek a szavait, vagy legyen az bármilyen mester, issza az ő szavait, úgy isszuk a Jézus vérét, mert a vérben van a lélek. És a lélekről pedig Jézus azt mondja, hogy az én beszédem, az ő beszéde lélek. Az ő beszéde a vérben van, a mestersége a vérben van, az élet a vérében van, a Krisztusnak a vérében van az élet. Ennyire egyszerű, tehát inni az ő vérét azt jelenti, hogy ismerni az ő szavát, megismerni az ő szavát, hallani az ő szavát, mert ő azt mondja, hogy az ő juhai, az ő barátai hallják az ő szavát. Ezt jelenti inni az ő vérét. És mint megmondotta, és a próféta, Joel próféta, meg Péter apostol, hogy az utolsó időben Istennek a gyermekei, egészen pontosan a ti fiaitok, a ti leányaitok látásokat látnak, profitálnak, a ti véneitek is álmokat álmodnak, profitálnak, tehát ez történik, hogy az emberek kapnak Istentől látásokat és megértéseket. Az ő lelkük feltámad, újjá születik, és hallja mindenható Istent, nem hangosan, hanem a lelkismeretében hallja Istent az ember, kap álmokat, kap megértéseket, kijelentéseket. Ez a Krisztusnak a vére. Az, amit én kapok minden nap, ugye megértések, látások, kijelentések, új nyelvek, egészen pontosan új példabeszédek, ez a Krisztus vére. És az, hogy iszom az ő vérét, azt jelenti, hogy engemet érdekel az igazság, érdekel az ő szava, ami le van írva a Bibliában, és az is érdekel, amit ő ad nekem minden nap. Most is egy kicsit pihentem délután, és kaptam az álmot, hogy erről fontos beszélni a katolikus protestánsokról. És ezt én most ugye felvallom, elmondom, hogy ha valaki hallja az én beszédemet, akkor az váljon az ő javára, tehát értse meg a lényeget, hogy mi a különbség az élő hit és a vallásosság között. Tehát inni az ő vérét, inni az ő szavait, inni az ő lelkét, inni az ő beszédét, kapni megértéseket, enni az ő testét, azt jelenti, hogy a testünket arra használjuk, hogy megosztjuk azt, amit kapunk. Tehát amit kapunk tőle, azt meg is cselekedjük. Ez az inni az ő vérét és enni az ő testét. Most nyilván ugyanez a helyzet a fenevad bélyegével is, hogy felvenni a fenevad bélyegét a homlokunkra, azt jelenti, hogy az Antikrisztusnak a szavát inni, az Antikrisztus vérét inni. Tehát a képernyőkön keresztül beisszuk a sok hazugságot, elhisszük a sok hazugságot, Amerikából, a Charlie Kirk-féle mozgalmakból, meg mindenhonnét elhisszük a hazugságokat. És azt mi beisszuk, tehát a képernyőkről, ugye, amit úgy hív Jézus, hogy a fenevad képe, fenevad szája, mi beisszuk a hazugságot. Így isszuk a fenevad vérét, az Antikrisztus vérét, vagy így vesszük fel a fenevad bélyegét a homlokunkra. A fenevad bélyegének a felvétele a homlokunkra azt jelenti, hogy bevesszük a fejünkbe azt, amit mond a világ, amit mond az Antikrisztus, azt mi bevesszük a fejünkbe. A homlokunkra, a gondolkodásunkra, a fenevad bélyege, a fenevad képéből, a fenevad szájából, ami a képernyő, ami a média, vagy a pletyka, vagy a hazugságok, vagy a vallások, a hazug vallások, amelyek meddőségben tartanak minket. Tehát felvenni a fenevad bélyegét a homlokunkra, azt jelenti, hogy megváltozik a gondolkodásunk a hazugság miatt, beisszuk az Antikrisztus vérét, és a hazugság miatt megváltozik a mi gondolkodásunk. Felvenni a fenevad bélyegét a kezünkre azt jelenti, hogy meg is cselekedjük azt, amit nekünk mondanak. Így történt az, hogy a Covid időszakban nagyon sok pap, református, katolikus, meg protestáns, meg mindenféle felekezetnek a vezetője elhitette a híveivel, hogy a vakcina oltalom, és a hívek elmentek, beoltatták magukat. Tehát azáltal, hogy a pásztorra figyeltek, mert nem volt személyes kapcsolatuk az élő Istennel, ők elhitték a pásztor vallási vezetőnek a hazugságát, aki azt mondta, hogy a vakcina oltalom, ugye, az oltás oltalom, ezt mondta például Böjte Csaba. Aki elhitte, amit Böjte Csaba mondott, az felvette a fenevad bélyegét a homlokára, a gondolkodására. Elment és beadatta magát, és némelyek durván megbetegedtek, azóta is betegek, mások pedig krónikus betegségben szenvednek, mások pedig meghaltak. Mert meg is cselekedték. Tehát amit mondott Böjte Csaba, és mondtak sokan, ugye, akik az e világot képviselték Isten nevében, hogy az oltás oltalom, azt, aki elhitte, az meg is cselekedte. Tehát felvette a fenevad bélyegét a kezére is, tehát a kezével, a lábával, elment szépen is megcselekedte azt, amit ő hallott a templomban, vagy hallotta az interneten, hogy az oltást fontos felvenni. és így vették fel az emberek a fenevad bélyegét a homlokukra, és a fenevad bélyegét a kezükre, a cselekedeteikre, meg is cselekedték azt, amit mondtak a vallásvezetők. Ennyire egyszerű emberek. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy aki hitt a vezetőknek évekkel ezelőtt, és ezt úgy mondom, hogy senki ne érezze magát kárhoztatva, mert hogy akik hallgatták a kiáltó szót a Covid-val, amikor én tényleg kiáltottam, torkom szakadtából üvöltöttem a saját lelkemért és embertársaim lelkéért, némelyek felvettek több vakcinát. Azt hiszem, hogy egy kedves hallgató, aki szokta hallgatni a kiáltó szót, egy egészségügyi dolgozó, doktor, nő, ő is megvallotta egy alkalommal, hogy ő is hitte, tehát az ő szakmájából kifolyólag ő is felvette a vakcinát. Elhitte, hitte a rendszernek, aminek ő dolgozott, és felvette a vakcinát, és utána viszont, amikor hallotta a kiáltó szót, akkor ő ezt megbánta őszintén. Most nem tudom, hogy ő neki voltak-e ilyen mellékhatásai, nem tudom, hogy milyen vakcinát kapott, teljesen mindegy, nem beszélgette vele sem erről, sem másról, csak egy kommentben megjegyezte, hogy ő is felvette a vakcinát, de amikor hallotta a kiáltó szót, akkor a lelkismerete megvádolta őt, és őszintén megbánta. És Isten újjászült az ő lelkét. Némelyek pedig, akik hallgatták a bizonságtevőket, mert a kiáltó szó az úgymond nem csak én vagyok, hanem vannak kiáltószók Amerikában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Alaszkában, vallástól függetlenül Erdélyben, Magyarországon, tehát bizonságtevők, a Jézus bizonságtevői, ők a kiáltószók. Akik hallgatták a kiáltó szót, némelyek felvettek két vagy három vakcinát is, és durván megbetegedtek. És némelyek életében, vagyis sokak életében Isten csodát tett. Amikor hallották, amiről beszéltünk, és nem lázadtak fel, nem mondták azt, hogy szektás vagyok, vagy nem kárhoztattak, vagy nem haragudtak, hanem vállalták a szembesülést, azokat Isten meggyógyította az oltás mellékhatásaiból, kivette belőlük az ő vérükből, a szó legszorosabb értelmében is a vérüket megtisztította a mindenható Isten. És ezért mondom, hogy amiről beszélek, azt nem úgy mondom, hogy valakit én károsztassak, aki felvette a vakcinát, hanem úgy mondom, hogy hatalmas Istennek a kegyelme. Ha valaki talán csak most szembesül azzal, hogy a Covid-ban ő is embereket követett, vallási vezetőket követett, amiatt meghozta a rossz döntést, az ember kapjon esélyt arra, akár a hangfelvétel által, hogy belássa, hogy ő is tévedett, és tudjon őszintén fohászkodni mindenható Istenhez, mert neki is Isten megbocsájt. Hogyha ott van a szívében az igazság keresés, az igazság szeretet, akkor teljesen biztos, hogy neki is Isten megbocsájt. Mindazonáltal ez történt, hogy akik itták az Antikrisztus vérét, és ették az ő testét, tehát azt cselekedték, amit a média mondott, inni az Antikrisztus vérét és enni az Antikrisztus testét azt jelenti, hogy azt cselekedni, amit a képernyő mond, amit az emberek mondanak, ezt jelenti felvenni a fenevad bélyegét a homlokunkra és a kezünkre, cselekedetünkre. Ennyire egyszerű. És tegnap még jött egy másik nagyon fontos kijelentés is, amiről nem beszéltem, de úgy éreztem, hogy fontos lenne arról beszélni, hogy hol rejtőzik a fenevad bélyege. És elmondom, hogy mit láthattam meg. Tehát sokan beszélnek arról, hogy Elon Musk ilyen agyi implantátumot tervez, ez már ki is volt próbálva, le volt tesztelve, legalábbis a képernyők szerint, hangsúlyozom, a képernyők szerint, amit Jézus úgy hív, hogy a fenevad képe, fenevad szája, le van tesztelve az agyi implantátum. És a képernyők szerint, szintén a képernyők szerint sokan elhiszik, hogy akik felveszik azt az implantátumot a fejükbe, az megvédi őket a betegségektől, meg hamarabb meggyógyulnak, meg ilyenek, tehát sokan ebben hisznek. És akkor a keresztények egy része erre a hírre úgymond rákattan, és beszél arról, hogy a fenevad bélyege, ugye az implantátum, vagy akár a mikrocsip is, meg is. Emberek, ezt én úgy mondom, hogy ez igaz is, tehát én nem tagadom, hogy ez így van. Teljesen biztos, hogy így van. Azonban én látok egy nagyon érdekes dolgot a téma kapcsán, a fenevad bélyege kapcsán, és pedig azt, hogy amíg az emberek arról beszélgetnek, hogy az agyi implantátum lehet-e a fenevad bélyege, és az ellen, mit tudom én, harcolnak, vagy akár protestálnak, vagy valamihez hasonló, addig sokan nem veszik észre, hogy a fenevad bélyege az valójában nem az agyi implantátum, a mikrocsip, hanem a fenevad bélyege, mint ahogy elmondtam, az, amikor az ember felveszi az elmére a hazugságot. Tehát én a homlokomra felvettem én is a fenevad bélyegét, a gondolkodásomra én is felvettem korábban. Azonban az Úristen megbocsátotta a bűneimet, lemosta rólam a Krisztus vére, a Krisztus beszéde lemosta rólam a bélyeget, és rám tette a mindenható Isten az élet pecsétjét. De ez szintén, ugye, ez belehelyezte az én gondolkodásomba, az én homlokomba, ugye, homlokomra feltette az élet pecsétjét. Tehát az én gondolkodásomat megváltoztatta, azt mondja Pál apostol, hogy változzatok el az elmétek megújulása által. Tehát, hogyha én túlságosan belemegyek az amerikai filmekbe, meg az amerikai közleményekbe, meg hírekbe, hogy Elon Musk ezt tervezi, Ilonka, ugye, becézve, Elon Musk, Ilonka, hogy agyi implantátumok, meg vakcina, meg hogy a vakcina a fenevad bélyege, persze, hogy az volt, tehát nem vitás. Némelyek azzal vádolnak, hogy azt mondtam, hogy a vakcina a fenevad bélyege, az oltás a fenevad bélyege, vagy nem tudom én mi is visszavonta, nem vontam vissza egyáltalán, persze, hogy az emberek. Az, én csak arra próbálom fejlődni a figyelmet, hogy a fenevad bélyege először szellemi szinten történik, tehát az embernek a megbélyegzése szellemi szinten történik az oltások által. Azáltal, hogy a hazugságot elhiszik a képernyőkről. Ezért mondhattam azt, hogy a vakcinát azért vették fel olyan sokan a Covid időszak alatt, mert azt a sok hazug oltást a médiából már azt megelőzően felvették. Tehát sokan felvették az oltást a médiából, a képernyőkről, a híradóból, a celebektől, a nagyferóktól, a vallási vezetőktől, sokan felvették az oltást. Tehát a hazugságot elhitték, tehát felvették az oltást ugye az agyukra, az elméjükre, az értelmükre. És az, hogy fizikailag belettek oltva, sokan, rengetegen belettek oltva, a némek el is pusztultak ennek köszönhetően, ez csupán a megtestesülése volt a pszichikai oltásoknak. Tehát a vallások általi oltásoknak, a hazugságoknak, a babonáknak, az emberkövetésnek volt a következménye, a fizikai oltakozás. Tehát most én nem tudhatom, hogy ezt az agyi implantátumot hányan vették fel, hány embernek a fejébe került be ez az implantátum. El tudom képzelni, hogy igen, hogy bizonyos emberek ebben hisznek, meg valóban történik az emberi elmének ennyire intenzív és nyilvánvaló manipulálása, de ez is azt mutatja csupán az agyi implantátum, hogy vigyázz ember, mert az implantátum már rég az agyadban van. Azáltal, csak azáltal, hogy nem ismerted meg az igazságot, te implantátumot kapsz az emberektől. Tehát az implantátumot az ember követés által vesszük fel. Hogyha én elmegyek és gyülekezetbe járok, tehát úgymond ilyen vallásokat követek, pásztorokat követek, intézményesített vallásokat követek, én ott is kapok egy agyi implantátumot szellemi értelemben, és ahogy a vallások hívei elmentek és beoltatták magukat, megtörténhet az, hogy ugyanazon vallások hívei elmennek és beoltatják, vagyis felveszik az implantátumot is, mert a pásztor, mivel a hierarchia, ami egészen a pápáig felnyúlik, ugye, azt mondja, hogy embereket nem kell félni, ez nem a fene, az később lesz csak a fenevad bélyege. És fel fogják venni az implantátumot is, vagy pedig a bőrük a kezükre, ugye a mikrocsipet, ilyen történhet emberek. Ez teljesen biztos, hogy igen, történhet ilyen. Nem tagadom ezt. Azonban fontos megérteni, hogy a fenevad bélyegét mi már felvesszük akkor, amikor emberekre hallgatunk, emberekre figyelünk, és nincsen a mindenható Istennel személyes kapcsolatunk, és nem születünk újjá. Jézus háromszor ismétli, hangsúlyozza Nikodémusznak, fontos az embernek újonnan születni, különben nem láthatja Isten orcáját, Isten országát, az igazságot nem ismerheti meg. Tehát, hogyha én nem születek újjá, akkor én folyamatosan oltva vagyok, akár a barátaim által, apám, anyám által, az anyósom által, a feleségem által, a tévé által, én folyamatosan oltva vagyok, és felveszem a fenevad bélyegét az én homlokomra, az én gondolkodásomra. Ezt fontos megérteni. És hogyha felvettem a fenevad bélyegét a gondolkodásomra, az agyamra, a homlokomra, azt én meg is cselekszem, tehát megcselekszem a kezemmel. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha a te szemed bűnre visz téged, tehát megbotránkoztat téged, hazugságban visz téged, akkor vájd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked fél szemmel bemenned az életre, mint épp testtel a Gehenna tűzére vetetned, hol az ő férgök meg nem hal, a tűzök el nem aluszik, itt beszél a pokoló Jézus, hogy ha te szemed megbotránkoztat, ha te szemeden keresztül bemegy a hazugság a lelkedbe, akkor jobb neked vakon. Ha vakok volnátok, mondja Jézus, akkor nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmaradtok a bűneitekben. Ezt mondja mindenható Isten az Úr Jézus által. Utána pedig azt mondja, hogy ha te kezed megbotránkoztat téged, bűnre visz téged, vágd le és dobd el magadtól. Mielőtt bűnt cselekednél, vágd le kezed és dobd el magadtól. Mert jobb neked csonkán bemened az életre, mint épp testtel a Gehenna tüzére vettetned, hol az ő férgök meg nem hal, a tűzök el nem aluszik, ez a temetőben van emberek, a pokol a temetőben van, mert a lélek nem tud kijönni a testből. Hol az ő férgök meg nem hal, a tűzök el nem aluszik, ez a temetőben van. Végig kell szenvedje a lélek a rothadást, a testnek a rothadását, a fermentációját. Nem tud kijönni a testből, mert egész életében testben volt tartva. Papokat követett, pásztorokat követett, és nem kereste az Urat, az Úr Jézust. Nem akart újjászületni. Bűnben volt tartva, tévegésben volt tartva. Tovább azt mondja, hogy ha a te lábad bűnre visz téged, hazugságban visz téged a te lábad, akkor vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bemened az életre, mint épp testtel a Gehenna tűzére vettetned. Az ő férgök meg nem hal, a tűzök el nem aluszik. Ezt Jézus mondja, emberek. Tehát akkor hogy veszi fel az ember a fenevad bélyegét? Hát a szemeink keresztül, a füleink keresztül, a cselekretével, ugye, a kezével, a lábával felveszi a fenevad bélyegét, hogy megcselekszi azt, amit mond neki a képernyő. Tehát vigyázat, mert hogyha én úgy gondolkodok, hogy a fenevad bélyege, az agyi implantátum lehet, hogy Gyergyó Szent Miklóson nem lesz agyi implantátum a következő 20 évben, vagy 10 évben, nem lesz semmi ehhez hasonló. És akkor én megúsztam a fenevad bélyegét, dehogy is úsztam meg, emberek. Hát én, hogyha hittem a képernyőknek, az embereknek hittem, és nem születtem újjá, akkor én felvettem a fenevad bélyegét a homlokomra, a gondolkodásomra, és elveszem, és meg is cselekedtem azt. És egyszerű példa, a legtöbb férfi hogyan vette fel a fenevad bélyegét az ő homlokára, az ő gondolkodására. Hát az amerikai pornóipar által, a legtöbb férfi pornófüggő, önkielégítés függő. Felvették a fenevad bélyegét a szemeiken keresztül, a pornóipar termékeit ugye fogyasztották, megették. Tehát felvették a homlokukra, az agyukra, azt a tartalmat is megcselekedték. Én is ezt csináltam, megcselekedtem azt, amit láttam a képernyőn. Emberek, ezt nem kell a misztika tárgyává tenni, ez ennyire egyszerű. Ezt bárki megértheti. Akinek van egy kicsi értelme, vagy akiben van igazság szeretet, vagy van Isten félelem az atyával szemben, hogy én cselekedjem azt, amit Isten mond. Mert az mindennél fontosabb. Ahogy vannak katolikus protestánsok, tehát olyan protestánsok, akik valójában nem protestálnak, mert a protestánsnak jó volna megérteni azt, hogy Luther Márton vagy Calvin János mitől vált protestánssá. Vagy például John Bunyan, ő is egy ilyen protestáns lelkész volt, vagy Károly Gáspár, szintén protestáns lelkész volt. Ők mitől váltak protestánssá? Hát attól, hogy ők protestáltak, csak azáltal, hogy felvállalták Istennek a szavát, Jézus szavát, az apostolok szavát, felvállalták és nyíltan, nyilvánosan megosztották embertársainkkal. A kérdés az, hogyha valaki nem teszi azt, amit Luther Márton tett, vagy Calvin János tett, vagy Károly Gáspár tett, vagy John Bunyan, ugye, aki írta az Zarándok útja című allegóriát. Hogyha én ezt nem teszem, de engemet református vallásba kereszteltek, akkor nekem mi közöm van a protestáns hithez? Hát semmi közöm nincs. Elméletileg van közöm, gyakorlatilag pedig nincsen közöm. Tehát elméletileg Gyergyóban is vannak reformátusok, gyakorlatilag pedig senki nem protestáns Gyergyóban. Senki nem protestál, senki nem teszi hitvallást, senki nem szereti az embertársát az igazi szerrel, Istennek a szerével, az ő szent lelkével. Nem eteti embertársait, nem beszél az igazságról, nem beszél az Úr Jézusnak a szaváról, tehát nincsen protestálás Gyergyóban. Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön a legtöbb protestáns ember valójában katolikus, de jobban szereti valamit a református templomot, mert az meghittebb, az nem annyira zsúfolt, mint a katolikus templom, nincsenek szobrok, tehát valamivel tisztább, és ez így is van. De a valóságban nem protestánsok. Ugyanígy, ahogy a protestánsok valójában katolikusok, ugyanúgy történik az is, hogy nagyon sok katolikus valójában hitgyülekezetes. Tehát vannak hitgyülekezetes katolikusok, akik a katolikus vallást úgy gyakorolják, ahogy a hitgyülekezetesek gyakorolják az ő vallásukat, tehát ilyen karizmatikus módon. Tudom, mert én is megnéztem, megszívleltem, oda mentem, meghallgattam, láttam, hogy van ilyen. Úgy hívják, hogy élet a lélekben, Szent Györgyön van a központjának, a mozgalomnak. A vezetőjével többször volt nekem vitám, felmentem az ő házára, szemtől szembe beszélgettünk, kemény vitáim voltak velem. Ugyanis megkértek volt engemet, hogy egy ilyen imacsoportnak beszéljek az evangéliumról. Nekem Isten megadta az ajándékot, hogy az evangéliumot érthettem. Nem éltem sajnos én sem, tehát ugye az itt a bűnből nekem is meg kellett szabadulni, de Isten megadta a megértést. És volt olyan, hogy beszélgettem egy ilyen imacsoportnak, megkértek, hogy beszéljek az evangéliumról, és az emberek örültek annak. Volt olyan, hogy az öregnénik arcai kisimultak, amikor hallották az evangéliumot, tehát én is meglepődtem, hogy mekkora erre kérték, hogy imádkozzak. Ilyen is történt, és tényleg Isten már akkor csodákat tett. Azonban, amikor én az evangéliumot úgy ugye elmondtam, hogy adta nekem a Szentlélek, lelepleződött például a szüzen kultusz, és hogy az Isten minket nem arra hív, hogy Máriát imádjuk, vagy Máriát tiszteljük, vagy hozzá imádkozzunk, ez ugye beszéltem erről, hogy ez szembe megy az Isten akaratával. Ebből botrány lett, csak akkor ugye ennek következtében lefújták az egész dolgot, és közben az emberek továbbra is vártak, hogy akkor, hogy menjek és menjünk, mert egy kedves barátommal ugye mentünk oda, és tényleg, tehát teljesen naívan, jó hiszemben én ebbe belecsöppentem, ez történt. Én akkor még azt hittem, hogy úgy igazából én tévedtem el, nyugodtan visszamentek a katolikus valláshoz. Én tényleg ezt hittem, de Isten nem engedte, hogy én ebben a hitben megmaradjak. És akkor hát az emberek vártak, hogy mikor menjünk, mert kezdett növekedni az imacsoportot, volt néhány lélek, mit tudom én, 20-valahányan voltak talán az elején, és néhány héten belül már 70-valamennyien voltak. Csak ilyen ereje volt az evangéliumnak, amit hallottak általam. És akkor kaptam egy telefont, hogy kapott ő egy telefont, ő is, legítő, hogy nem tudom én, hányan kaptak telefont, hogy akkor engemet le kell állítani. Oké, leálltam. De közben én is kaptam telefont, hogy várják, hogy menjek. És akkor az egész ügy egy ilyen skizofréniába torkollott, hogy senki nem tudta, hogy mi a helyzet. Hát ez jó. Az emberek kezdték hallgatni, és örültek annak, ami történt. Egyre többen voltak. És tényleg valami történt. Tehát én sem értettem, mi történik. És akkor hirtelen le van fújva minden, nincsen semmire sem semmilyen magyarázat, meg ilyenek. Akkor az történt, hogy úgy éreztem, hogy fel kell menjek el az emberhez, és akkor szemtől szembe ezt meg kéne beszélni, és felmentem lakására, leültünk, beszélgettünk, és elég kemény beszélgetésünk volt, és hát láttam azt, hogy az ember, tehát meg van kötözve a Mária kultusszal, a Medjugorje Szűz Mária kultusszal, teljes mértékben, tehát ő elkötelezte magát ennek, és azáltal be van födve az ő feje, és be van födve mindenki feje, aki részt vesz ebben a mozgalomban, az Élet a Lélekben nevű mozgalomban. Az emberek feje be van födve, el vannak zárva Istentől. Tehát nem történik meg az újjászületés, mert doktrinákat és babonákat követnek továbbra is. És hangsúlyozom, hogy ez a mozgalom ez olyan, mint a hitgyülekezete, csak a katolikus köntösben. Ezért mondtam azt, hogy vannak hitgyülekezetes katolikusok, akik noha katolikusok elméletileg, de gyakorlatilag a hitüket úgy élik meg, mint a hitgyülekezetesek, tehát ilyen karizmatikus módon, ilyen szentileg küldözgetés, meg ilyen ajándék, meg olyan, tehát egy varázslás történik, amiért az Ószövetségben, aki ilyen csinált, azt megölték, mert halálra kövezték. Aki Istennek a nevét arra használta, hogy varázsoljon azzal, azt az embert halálra kövezték az Ószövetségben. Ezt csak úgy elmondom zárójelben. Annyira komolyan vették az Isten tiszteletet, hogy nem engedték meg, hogy bármilyen fertő, bármilyen varázslás vagy Jézabel bemenjen a gyülekezetbe annak idején. De most már teljesen szabadon lehet csinálni mindent. Tragédiák történtek itt a környékünkön is. Amiről én tudok, egy nő, aki szintén ebbe az életlélekbe, gyülekezetbe járt, imacsoportba járt, az történt, hogy teljesen mondjam azt, megőrült ilyen elmezadott állapotba került. Szűzanyagképek voltak mindenhol, a szekrényében, az ágyán, meg mindenhol, és teljesen odaadta az életét a szűzanyának, és végül pedig felakasztotta magát. Jött a guru Szentgyörgyről, Balcsi Tibor, és megmagyarázta, hogy hát ez ezért történt, meg azért történt, tehát ugye mindenre van magyarázat. Nyilván senki nem meri azt feltételezni, hogy a babonaság miatt, amiben az a nő benne volt tartva, amiatt történt az, ami történt, hisz hazugságban volt tartva az ő lelke, és amiatt lett öngyilkos. Nem is olyan rég, kedves barátom, Kinga, az Élet kenyeréből YouTube csatorna tett fel egy olyan bizonságot Olaszországban, mi történt, egy férfi kiírtotta a családját a Szűz Mária nevében. Megölte a feleségét, a gyermekeit, és utána aztán letirepelt a Szűz Mária elé, és imádkozott. Én rengeteget harcoltam, rengeteget beszéltem erről, hogy emberek, a Szűz Mária kultusz nem az, aminek látszik. Elmondtam egyszerűen egy mondatban, hogy Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának semmi köze nincsen a szűzanya kultuszhoz, sem a Csíksomjói, sem a Medjugorji, sem a Fatimai, sem a Lurdi Szűz Máriához. A Szűz Mária kultuszhoz már volt Mária előtt is. Úgy hívták, hogy Efézusi Diana. Az Istenanya kultuszhoz mindig is létezett, az egy megtévesztés. Az Antikrisztustól van, az emberek így vannak benetartva a vallásban, a betegségben, a bűnökben. Egy másik történet, amit egy barátomtól hallottam, hogy egy temetésen a siratóasszonyok hangosan sírtak, meg ottan hisztériáztak, és azt mondja a barátom, hogy hát de miért sírtok annyira? Hát nincsen feltámadás, nem hisztek a feltámadásban. És a néni, aki ezt hallotta, ugye legyintett a kezével, hogy ő ebben nem hisz. De ő volt a harangozó emberek. Ő volt a harangozó a katolikus templomnál. Ő kongatta a harangokat. És mikor ez megtörtént, azt követően néhány hétre felakasztotta magát, és a férje is. A Covid-ban is történt ilyen, hogy talán egy református házaspár kivégezték magukat, tehát öngyilkosságot követtek el egyszerre itt Romániában. Borzalmas dolgok történtek, amelyek azért történhettek, hogy azért engedte meg a mindenható Isten, hogy legyen leleplezve a vallásosság, ami az embereket lelki értelemben, meddőségben tartja, magtalanságban tartja. Ezért engedte meg az Isten az ilyen atrocitásokat, de azt mutatja, vagy a másik, ugye, aki a milánói domról leugrott, az is ugye van egy ilyen felvétel, hogy a Mária út vége, a kiáltószó.hu oldalon hallgass meg, vagy olvasd el, meg fogod érteni talán, hogy mi köze van a Szűz Mária imádatnak az öngyilkosságokhoz, a gyilkosságokhoz, az emberek pszichai megbetegedéséhez. És ezt tényleg úgy mondom, kedves katolikusok és kedves mindenki, hogy kívánom, hogy megértse a kedves hallgató, hogy én nem a katolikusok ellen beszélek, én nem a hitgyülekezetesek ellen beszélek, nem is a Jehova tanúi, nem is a baptista emberek ellen beszélek, hanem én a vallásos emberekért beszélek. Hogyha valaki meghallja az én szómat, és azt követően nem engemet követ, most nem azért beszélek, hogy valaki átálljon a hit gyülekezetéből, a kiáltószó gyülekezetébe, mert ilyen nincs. Nincs nekem gyülekezetem, ilyen értelemben, fizikai értelemben. Lelki értelemben van nekem gyülekezetem, a értelemben, hogy Istennek vannak bizonságtevői a világ minden pontján, és ők az én, mondjam azt, úti társaim, testvéreim. Némeket ismerek, némeket nem ismerek. Jóformán senkivel nem beszélek rendszeresen. Tehát én nem arra hívom a kedves hallgatókat, hogy engemet kövessenek, hogy mostantól kiáltó szókövetők legyenek, hanem elmondom, hogy Isten él és beszél. Jézus Krisztus valóban feltámadt, valóban meghalt és fel is támadt, ami azt jelenti, hogy ahogy ő ígérte, a Szentlélek által szól mindenkihez, és ezért abba lehet hagyni az emberkövetést. Mert olyan idők jönnek megint, hogy aki megmarad az emberkövetésben, az úgy fog járni, mint a Covid-ban sokan, akik embereket követve, papokat követve felvették a vakcinát és elpusztultak. Ezért beszélek. Én a katolikus emberekért beszélek, a református emberekért beszélek, a hitgyülekezete tagjaiért beszélek, hogyha hallják az én szavamat, akkor fohászkodjanak teljes szívükkel, alázzák meg magukat, ha kell, böjtöljenek, és kérnek Istentől látást, hogy lássák meg, hogy az, amiben ők részt vesznek, az valóban Istentől van. valóban Krisztustól van, vagy nincs. Tehát, mint mondhattam, a katolikusok, tehát vannak olyan katolikusok, akik hídgyülekezetes katolikusok, tehát hídgyülekezetes mintára gyakorolják a vallásukat. És ezt persze lehetne sorolni, például vannak olyan katolikusok is, hogy jógás katolikusok. Tehát a misztika, a New Age misztika tanai szerint gyakorolják a vallásukat. Tehát járnak templomba is, de közben meditálnak, közben egészséges táplálkozás, meg bio életmód, meg mindent elkövetnek. Tehát teljesen ilyen modern, spirituális, új pogány szokások szerint katolikusok. Tehát ők meg vannak keresztelve katolikusnak, templomba is járnak, de a hitüket ilyen modern módon gyakorolják. Azt mondja az Úr Jézus a Jelenések könyvében, hogy a Jézabel tanít a gyülekezetekben, tehát ennek a jelentése az, hogy sok gyülekezetben, sok vallási felekezetben a Jézabel szellemisége tanít. Tehát mint ahogy beszéltem a Pál Feriről, ugye, mert bementem az előadásra, és ottan hangosan kiáltottam, hogy amit Isten nekem mondott, hogy az embereknek nem kell az igazság, ami ingyen van, amiért Isten fizetett a legdrágább vérrel, az Úr Jézus vérével, inkább megvásárolják pénzen a hazugságot is, ezért vannak betegségben, ezért nincsen gyógyulás, ezért van nyomorúság. Tehát a Jézabel szellemisége, a csábítás, a bűbáj, a varázslás szellemisége, az jelen van a kereszténységben mindenhol. A hivatalos vallási szerzetekben mindenhol jelen van a Jézabel. A Jézabel tanít, és a Jézabelnek a célja az, hogy az embereket testiségben tartsa. Ez történhet jógás körökben, ilyen új spirituális rejkis körökben, vagy meditációs, vagy új pogányvallások, ilyen modern sámánizmus, meg táltos vallások. Ez így is történhet, vagy történhet katolikus köntösben. A lényeg az, hogy az emberek testiségben vannak tartva. Holott az evangélium, Jézus Krisztusnak a tanítása, az evangéliuma az arról szól, hogy a test megfeszítése, tehát hogy a léleknek, a lélek cselekedeteivel legyőzzük a test kívánságait, a test akaratát, Isten gyermekévé, Isten gyermekeivé válunk. Ezért, amikor eljön az utolsó óra, a testünk meghal, a mi lelkünk szabadon tud távozni erről a földről, mert már nem vagyunk testiek, nem vagyunk karnálisak, nem akarunk reinkarnálódni, hanem hazamegyünk az örök hazába, a mennyek országába, ahogy mondja az Úr Jézus. Ő odahív minket, nem pedig vallásba, nem pedig arra, hogy mi katolikusként, vagy protestásként, vagy jógásként éljünk a testnek, és tehát hogyha egy picit is ismeri valaki Jézus szavait, tegyük fel a hegyi beszédet valaki megismerte, abból már megértheti nagyon egyszerűen, hogy Jézus hogy beszél a testről. Az egészséges táplálkozás Jézus szerint az, hogy nem az fertőzheti meg az embert, ami bevegy az ő száján, hogy ő mit eszik, hogy akkor jó, ez műkajos, ebben éj, ugye van sok éj van, meg éva, éj van. Sok, mit tudom én, méreganyagban, meg mit tudom én mi, hanem egyszerűen azt mondja, hogy nem az fertőzi meg az embert, amit elfogyaszt, hanem az, ami kijön a száján, mert ami a száján kijön, az ő szívéből, a lelkéből jön, az fertőzi meg az embert. Azt is mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki valami mérgezőt iszik meg, vagy fogyaszt el, az sem árt meg neki. Többször elmondhattam egy kedves ismerősöm, akivel személyesen beszélgettem, magas Himalájában, Tibetben, olyan helyekre mentek az evangélium örömüzenetével, ahol a közösség teljesen el volt szakadva az államhatalomtól, ott a sámánok uralkodtak, a sámánok féle, tehát a sámánok hitrendszer által, isteneik által uralkodtak, és kivont kardokkal fogadták őket. És persze fizetik az ő isteneiket, tehát hogy nem kell nekik új isten, mert ugye akkor elvesztik az autoritásukat. És ezek a misszionárisok nem féltek a kivont kardú sámánoktól is. Ezek meglepődtek, hogy milyen istent képviselnek ők, hogy nem félnek a kardtól. És ezért ugye nem ölték meg őket, hanem megvendégelték. És másnap, és el is szállásolták őket, befogadták közéjük, és másnap, amikor meglátogatták őket, meg voltak lepődve, hogy lehetnek ők jól. és megvallották ott mindenki előtt, hogy ők, mivel féltek, hogy ők valami újistent vittek be, önistent, aki az őistenüket úgymond legyőzi, vagy valamihez hasonló, ezért megmérgezték őket. Az ételükbe halálos mérget tettek ezeknek a misszionáriusoknak, és velük meg semmi nem történt. És ebből a sámánok megtudták azt, hogy valóban az élő Isten küldte őket. Az az Isten, aki oltalmazta Pál apostolt, amikor a kígyó megmarta. Az az Isten, aki a barátomnak a szemét meggyógyította, miután két szamorvos mondta, hogy többet sosem fog látni. Ő örömmel hallgatta az evangéliumot, és Isten még abban az órában visszaadta a látását. Kedves feleségét vérrákból gyógyította meg, úgyhogy közel 4 éven keresztül virágos volt, és az összes többi sorstársa, akik együtt járt az onkológushoz, el vannak temetve, ő él. Gyógyszerek nélkül meggyógyult, az összes vérrákra való adott gyógyszert visszavitte az onkológusnak 25 000 euró értékben körülbelül. Ilyen, ez az Isten, és a másik barátomat pedig a halálból feltámasztotta. Erről az Istenről beszélek én már több mint 10 éve. Szomorú vagyok, és sokszor ugye csalódott voltam amiatt, hogy Gyergyó, az én kedves szülővárosom nem fogadta be, amiről beszéltem, holott tudják ők is, sokan tudják Gyergyóban, hogy milyen úton járok, hogy miért beszélek én, és hogy milyen csodák történtek, de a szívét Gyergyó megkeménytette. Gyergyóban felvállaltan, jóformán senki nincs. Tehát felvállaltan, aki van is, ő is egy samáriai asszony, tehát nem gyergyói ő. Aki Gyergyóban van és felvállalta a hitét, akit én ismerek, ugye, az nem is gyergyói ráadásul, tehát samáriai. Ez is a neve, mert ő is bizonságot tesz, és samáriai asszony. És sajnos Gyergyóban nagyon kevesen vállalták fel. Pedig látták, tudják, Gyergyó környéki falvakban vannak, Csíkszeredában, meg különböző helyeken vannak, de Gyergyóban, az én szülővárosomban jóformán senki. Ez nekem nagyon fájdalmas, pedig én az életről beszéltem több mint 10 éven keresztül, és tényleg szorongatja a szívemet ez a fájdalom, ez a keserűség, hogy lehetünk ilyen kemény szívek. Egy kedves ismerősömnek többször beszéltem, próbáltam neki beszélni, valósággal megutált engem, meggyűlölt engemet. Pedig Isten mutatta, hogy körülbelül mi van az életében. Mutatta, hogy a gyermekei által hatalmas kegyelmet kapott. De sajnos az a szellemiség, ez a Mária kultusz, a katolikus vallás benne tartja is a sötétségbe, vakságba. Most megtudtam, hogy a gyermekével valamilyen baj van. Nem érdeklődtem, nem akartam tapintatlan lenni, de a gyermekével problémák vannak. És fáj a lelkem, mert próbáltam többször vele beszélni, hogy mi az élő igazság, hogy Isten mekkora csodákat tesz, orvosok nélkül, gyógyszerek nélkül, de ne ott, akivel beszéljek. Úgyhogy ezért van az én lelkemben csalódás és fájdalom, és néha úgy én is eléggé megkeseredtem, hogy olyan van értelme, még beszéljek. Hatalmas csodák történtek, kérés nélkül én nem kértem semmit, nem provokáltam Istent, nem kísértem, hogy akkor ezt vagy azt csinálja. Nem küldtem őt sehova, nem küldözgettem, ő kérés nélkül adta a csodákat és a jeleket, hogy megerősítse az én hitemet, az én barátaimnak a hitét. És némelyek, akik csodákat kaptak Istentől, testileg meggyógyultak, vagy pedig a lelkük meggyógyult, újjászülettek, némelyek dicsőség legyen a mindenható Istennek, fel is vállalták a hitüket. Úgy az online interneten, az online térben, mint a valóságban bizonságot tesznek embertársaiknak, és azáltal terjed az örömhír, Istennek az örömüzenete, hogy ő él és beszél, megbocsátja bűneinket, csak forduljunk hozzá személyesen, ne valláskon keresztül, ne a kiáltószón keresztül, nem kell kiáltószó sem. Én csak bizonságtevő vagyok, elmondom azt, amit Isten nekem mutat. Ez arra elég, hogy az embert arra motiválja, hogy alázza meg magát, térepeljen le és imádkozzon és bőtöljön, hogy az Úristen szóljon hozzá. Hogy ne csak olvassa a Bibliát, hanem értse is meg és támadjon fel az ő lelke a lelki halálból. Tehát egy szó mint 100, elméletileg Gyergyóban, Székelyföldön vannak protestánsok, elméletileg Székelyudvarhely, többnyire egy református protestáns város. Gyakorlatilag, hogy hányan protestálnak Udvarhelyen, hányan vállalják fel a hitüket, hányan tesznek bizonyságot Krisztus szava mellett, aki azt mondta, hogy hogy aki őt felvállalja, az ő nevét és az ő beszédét felvállalja az emberek előtt, ő is fel fogja azt vállalni Isten előtt. Arról ő is vallást tesz Isten előtt. Tehát megtartja az ő életüket. Elméletileg sok protestáns van itt Székelyföldön is, gyakorlatilag pedig a legtöbb ember katolikus módon éli meg a hitét, elmegy templomba, majd haza is azzal Isten el van felejtve egészen a következő vasárnapig. Ez van. Elméletileg szeretünk, szeretetjük egymást, gyakorlatilag pedig a szert, azt elrejtjük, ahogy mondja az Úr Jézus, aki szégyel engem, e bűnös és paráz a nemzetség előtt, aki szégyeli az én nevemet és az én szavamat, azt én is szégyelni fogom az én atyám előtt. Tehát nincs, ahogy Isten minket, Jézus minket felvállaljon, a mindenható Isten előtt az Úr minket felvállaljon, hogyha mi szégyeljük az ő nevét és az ő szavát, és nem kívánjuk azt cselekedni, amit ő mond, nem kívánunk bizonságot tenni a hitünkről. Többször mondhattam azt, hogy Jézus nem alapított vallást, semmilyen vallást, sem a katolikus vallást, sem a Jehova tanúi vallást, semmilyen vallást ő nem alapított. De mégis elmondható az, hogy Jézus két vallást hozott ebbe a világba, és két vallást szeretné, hogy megtartsunk. Az egyik a bűnvallás. Az, hogyha megláthatjuk, mert kértünk látást Istentől, megláthatjuk, hogy hogy éltünk mostanig, milyen bűnökben éltünk, azt valljuk meg Isten és ember előtt. Mondjuk ki, mert amit kimondunk, az már nincsen belül, az már bent nem ural minket. Tehát az egyik vallás, amire Jézus ösztönöz minket, az a bűnvallás. A másik vallás pedig az, hogy megvalljuk az ő nevét, az ő szavát, arról beszélünk embertársaink előtt. Szerrel etetjük egymást, úgy, ahogy a kommunizmusban az egyik szomszédasszony szólt a másiknak, hogy hoztak csirkét, ugyanúgy a Kongóba, ugyanúgy mi is elmondjuk, hogy figyelj meg, velem ez történt, kérlek neved rossz néven, bánod, hogyha elmondom, hogy mi történt velem. Nem akarok sehova sem beállítani, sem a hídgyülekezetében, sem a templomban, sehova. Egyszerűen, hogyha meghallgatod, akkor elmondom, hogy velem mi történt, mit tett velem a mindenható Isten. És elmondom, tehát hitvallást teszek, elmondom, hogy miért volt nekem szükségem arra, hogy megismerjem Istennek a szavát, Jézus Krisztusnak a beszédét, és hogyan munkálkodik Istennek a szent lelk az életemben. És azáltal, hogy a vallást tettem az Úr Jézusról, az ő szabadításáról. És hogyha valakinek én bűnvallást teszek az én bűneimről, és arról, hogy mi lett az én bűneim következménye, az ember magára ismerhet az én bűneimben, és megtudhatja azt, hogy neki is úgy van menedéke, úgy van szabadulása, úgy van gyógyulása, úgy a testének, mint a lelkének, úgy lehet gyógyulása, hogyha személyesen Istenhez fordul, segítségül hívja az Úr Jézus nevét, megismeri az ő szavait, és kér Istentől, hogy mutassa meg őt személyesen, mi választja el az élettől. És hogyha meglátta, akkor őszintén megbánja a bűneit, Isten megbocsátja azokat, elveszi az ő bűneit, és a lelkét feltámasztja a lelki halálból, és vezetni fogja élete végéig. Én annak idején egy embertől azt hallottam, hogy azt mondta nekem, hogy olvassam el az új szövetséget, és fogok kapni szent lelket. Én mondom csak. Én meg voltam lepődve, mert beálltam a félvilágot, és elég sok mindent láttam, tapasztaltam, úgy spirituális, mint fizikális területeken. Azonban nekem senki nem mondta azt, hogy elolvasom az új szövetséget, a Biblia új szövetségi részét is fogok kapni, szent lelket, és most nem tudtam, és fog az engemet vezetni, mondom, ez érdekes. Ilyet nekem senki nem mondott. Elkezdtem olvasni, és Istennek a szava kezdett munkálkodni az én lelkembe. Jelek és csodák történtek. Megváltoztatta az én szívemet, az én gondolkodásomat, letörölte, lemosta a fenevad bélyegét a gondolkodásomról, a cselekedeteimről, és új emberré formált engem. Még hogyha nem is teljes a munka még bennem, nem tudom, hogy milyen állapotban van, Isten tudja, de el tudom mondani, hogy az Úristen megváltoztatott a lelkemet, megváltoztatta a gondolkodásomat, van reménységem, van lelki békém. Korábban volt testi örömöm, testi élvezetem, orgazmusom, de lelki békét nem ismertem. A testi örömökre hittem azt, hogy lelki béke, de most, hogy az Úristen ezt a hatalmas munkát elvégezte, vagy végzi bennem, az én lelkemben tudom, hogy mi az, hogy lelki béke. Tudom, mi az, hogy amikor Isten megdorgál, szembesít a hibáimmal, a bűneimmel, az eléggé fájdalmas, de meg is vigasztal, hogy megvan írva, összetör, de be is kötöz, megdorgál, de meg is vigasztal. Emberek, ez dicsőséges, felemelő érzés. Nincsenek emberi szavak, amivel ezt el lehetne mondani. Tényleg. Gyönyörűséges. Gyönyörűséges, és kívánom, hogy aki ezt hallta, azt a felvételt, ne engedje magát lebeszélni az elméje által, mert az elmébe van feltelepítve a fenevad bélyege. Van egy olyan felvétel, aminek a címe az, hogy pszichovírus. Abban mondhatom el, hogy az emberek hogy vannak manipulálva, az embernek az elméje hogy van manipulálva a külvilág által. Arra kérek mindenkit, aki hallta ezt a felvételt, ne engedje magát lebeszélni az ő értelme által, az ő elméje által. Inkább fohászkodjon, ahogy tud, kézzel, lábbal, szívvel, szájjal. Ha nincsen hited, nem hiszel Isten, akkor mondd azt, hogy nem hiszek Isten, hogyha létezel, én nem hiszek benned. De hogyha igaz, amiről az ember beszél, akkor kérlek, segíts nekem, hogy megláthassam, mi az igazság, mi a valóság. Segíts nekem megismerni téged. Segíts nekem, hogy tudjak imádkozni, mert nem tudok imádkozni sem. Ez a legelső, legegyszerű ima. Nem tudok imádkozni. Nem hiszek benned. De hallottam rólad, hogyha vagy, akkor kérlek segíts. Ha létezel, kérlek segíts. Nem kell hozzá semmilyen vallás, semmilyen szekta. A legfontosabb az alázatos szív és két hajlékony tért. Hogyha ez a kettő, ez a három megvan egészen pontosan, akkor teljesen biztos, hogy az Úristen meghallgatja a könyörgésedet. Azt mondja, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek. Hatalmas dolgokat is mondok neked, hatalmas és megfogatlan dolgokat, amiket nem tudsz. Ez valóságos, emberek. Isten beszél mindenkihez, aki őt valóságosan keresi. Az élet ajándék, a tisztulás ajándék, a bűnök bocsánata ajándék. Isten senkire nem kényszeríti ezt. Ezért, aki nem úgy veszi, mint ajándékot, hanem ő akar megharcolni érte, az nincs, hogy megkapja. Tehát Isten nem kényszeríti rá senkire az ő kegyelmét. Ez itt van pokol, mert a kegyelem nem kötelező, az élet nem kötelező. Azt mondja az Úr Jézus, hogy kérjetek, és adatik néktek. Keresetek, és találtok. Zörgesetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, azt talál. A zörgetőnek pedig megnyittatik. És ugyanígy, aki nem kér, teljesen biztosan el fog kapni. De aki éhezi és szomjaz az igazságot, és nem embereket tudakol, nem embertől akarja megtudni az igazságot, hanem Istenhez fordul, annak teljesen biztos, hogy mindenható Isten kijelenti magát, és megad neki minden eszközt arra, hogy változza meg az ő lelke, az ő élete teljes mértékben, szülessen újjá. Aki megérhette ezt a felvételt, meg kérem szépen mutassa meg embertársainak, barátainak, ismerőseinek. Én ingyen kaptam, amit kaptam Istentől, ingyen adtam. Ti is ingyen kaptátok, ingyen adjátok. És dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel.